a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
Folytatjuk a beszélgetést Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével, a mikrofonnál továbbra is Emőt Pál. Már említettük a beszélgetésünk első részében, hogy egy 15 pontos kamarai javaslatcsomagot állított össze a kamara új vezetése, ugye amelyet Nagy Elek átvett tavaly októberben, mint a kamara új elnöke, és ez gondolom, hogy azért egy felmérés alapján készült, tehát nem csak úgy eszükbe jutott 15 pontot leírni, hanem előtte egy felmérést végeztek arról, hogy milyen állapotban van a gazdaság, milyen állapotban vannak a vállalkozások.
Igen, ez pontosan így van. Ugye, mivel mi a középpontban a vállalkozókat tettük, ennek azért az a lényege, hogy akkor megkérdezzük a vállalkozókat, hogy mit is szeretnének, mik a problémáik, és arra próbálunk mi megfelelő válaszokat adni. Ez esetben is abban a pillanatban, hogy megnyertük a választást, rögtön csináltunk egy reprezentatív kutatást, illetve személyre szóló kutatásokat is, és ennek az eredménye lett ez a 15 pont, igazán most nyilván nem fogom felsorolni mind a 15-öt, de borzasztó érdekes, hogy a két legégetőbb dolog, ami ugye a kis- és középvállalkozókatnak fáj, az egyik az adminisztráció kérdése, magyarán, hogy jó lenne az adminisztráció csökkentés, a másik pedig az adó egyszerűsítés. Nyilván adócsökkentés, én inkább adóegyszerűsítés, mondanám. És ezen kívül még jó pár dolog van, ha van időnként szívesen erről is.
Jó, hát beszéljünk először az adminisztrációról, nyilván hallgatóink egy része vagy nagyobb része ugye az üzleti életbe dolgozik, és nyilvánvaló az adminisztrációs terhek sújtják. Nem csak tegnap, nem csak tegnap előtt, és ez azt hiszem, hogy egy olyan akut probléma, ami lehet, hogy már nem csak az utóbbi 5 évben, de az utóbbi 15 évben, amióta ön ugye vállalkoz, és ha jól tudom, azért 90 óta biztos az. Nyilván ez folyamatosan foglalkoztatja a saját vállalkozásainál is, tehát van tapasztalata, hogy miért?
Igen, ugye hát a bürokrácia burjánzása az közismert, és ugye hát...
Hány helyre kell küldeni adatot?
Igen, és ugye az, hogy az adminisztráció csökkentésbe vágni valakinek a fejszét, az tényleg egy nagy merészség, mert eddig még ugye azt mondják, soha senkinek nem sikerült igazán ez, vagy csak részlegesen sikerült.
Olyan, mint a hétfejű, vagy a vidra, amelyik sok-sok feje van.
Mint mondtam, a vállalkozók azért más fából faragták a vállalkozókat, mi nem ismerjük a lehetetlent. Mi azt mértük fel, hogy hol milyen típusú problémákkal ütköznek a vállalkozók. Ehhez azt tettük, hogy 120 érdekképviselete, szakmai érdekképviselet kerestünk meg, mindenkitől bekértük az adott szakterületnek a problémáit, és priorizáltunk. Nyilvánvaló most egyből mindenkit nem lehet, és azt mondtuk, hogy a lehető legnagyobb területeken, és így a vendéglátással kezdjük, turizmus, utána pedig a kiskereskedelem, és így, hogyha szépen megyünk egyik helyről a másikra, akkor megoldjuk az egyiket, lépünk tovább.
És említette most... egyébként az építőipart, illetve hát a felújítást, illetve azt a szolgáltatási szektort, ugye, ami a lakosságot hát közvetlenül érinti, ugye, amikor problémája van, akár a vízszereléssel, akár mással.
Igen. Ugye olyan szempontból jó időpontban lépünk, hogy Európa különböző országaiban a válság hatására mindenki elkezdett számolni. Például ugye a német kamarák megrendeltek egy olyan tanulmányt, hogy ugyan biza a német gazdaságban milyen problémák vannak, és hát azért kiderült, hogy ott, hogyha a különböző adminisztrációs csökkentéseket végrehajtják, az 140 milliárd euró, azért az már szabad szemmel látható. Nyilván nálunk az ország nagyságrendjét illetően mi kevesebbel is megelégszünk.
És de akkor... azért 1/8-addal elosztjuk, akkor azért rendben van, nem?
Ez így igaz. No, tehát nekünk, és a kiskereskedelemben most azt vizsgáltuk, hogy mik ott a fő problémák. Ugye ott általában ugye az általános az, hogy túl sok jelentést kell adni, túl sok helyre, ezért mi egyébként az egyik a 15 pontosoknak, hogy több egyablakos rendszert szeretnénk véghez vinni, hiszen nagyon sok helyen, akár építőipari engedélyeztetés, de sok helyet tudok mondani, ahol mit tudom, valamit el kell érni, akkor 3-4-5 hivatalhoz el kell menni, azt kell elérnünk, hogy egy hivatalhoz adjuk be, és utána azt oldja meg a hivatal, hogy hogy küldi el azokat az információkat. Ezeket most mérjük fel. Hál' Istennek azt kell mondjam, hogy Tuzson miniszter úrral egyeztettünk ebbe, és ő nagyon-nagyon jó partner, ebben úgy látom, sőt...
Hány év kell ahhoz, hogy azért ez komoly előrelépést hozzon?
Én azt gondolom, hogy egy éven belül ebben eredményt tudunk elérni, sőt, abban is megegyeztünk, hogy egy szintén a mesterséges intelligencia használatával a magyar vállalkozások számára olyan keresési lehetőséget biztosítunk, hogyha valaki egy adott szakmát például el akar kezdeni, azt mondja, hogy most én cipész szeretnék lenni, mit kell csináljak. Hajdúszoboszlón, akkor szépen leírja, mik az jogszabályok, mit kell tenned, és egy ilyen értelemben egy intelligens asszisztensként tud működni. Ez is, én azt gondolom, hogy ez reálisan egy év alatt ez megvalósítható. De visszatérve a vendéglátásba, ott is egy csomó olyan jelentési kötelezettség, meg előírás van, amit szerintünk lehetne egyszerűsíteni. Ez az adminisztratív rész, és ugye az adó rész, ott azt is pedig egyszerűsíteni. Mi azt látjuk, hogy hát most mondjuk az rengeteg minimálbéren dolgozó szakács van. Hát ugye azért ez közismert, hogy azért a szakácsok általában nem minimálbéren dolgoznak, de akkor ne kényszerítsük a szürke gazdaságba a vállalkozókat, hanem azt mondjuk, most fel fogjuk mérni a bértömeget a vendéglátásban, és annak alapján az adott szakmáknak, ugye ezt az ECHO típusú adót javasoljuk, ennek ugye az a lényege, általában minimálbér, vagy minimálbér másfélszerese, vagy valamilyen összegig minden terhet meg kell fizetni, és utána csak 15% személyi jövedelem adót. Ezzel ki lehet fehéríteni a szektort. Az adott munkavállaló is például hitelképesebb a banknál, és egyszerűen nem kell akkor csalni. Nyilván azért óvatos kell lenni, mert azért a visszaélések azért lehetőséget adnak, tehát a szektorral biztos, hogy valamilyen fajta egyességet majd kell kötni, de most ez egy olyan irány, amit úgy látjuk, hogy mindenki számára egy járható út.
Hát igen, aztán itt van a kata helyzete, ugye, amit említett ugyancsak az előadásában, és az alanyi áfamentesség, akkor menjünk tovább ezen. Mert én azt gondolom, hogy ez az ECHO típusú adózás, ez ugye természetesen kelendő lesz mindenképpen. Visszaélés meg hát ugye mindig van, de látható, hogy például ugye az orvosoknál most már a hálapénz vissza lehetett szorítani. Jó, ott kellett egy komoly béremelést megvalósítani. Itt ugye nincs ilyen ellentételezés az ECHO-nál.
Igen.
Szóval ennyiből ez nehezebb ügy.
De azért lássuk be, tehát mondjuk amikor egy pincérnek fizetni, ugye kis ösztönzőt utána, hogyha ő jól dolgozott, igen, azt a 10-15%-ot, az egy olyan szokás, ami a társadalomban évtizedek, évszázadok óta van, vagy a taxisnak adni. Nem is kell, de meg is oldotta a rendszer, tehát, hogy gyakorlatilag az kvázi adómentesen lehet elszámolni, sőt, hogyha beleveszi a számlába, akkor gyakorlatilag is. Tehát ezeket is mind meg lehet oldani, de a kutatásunkból az jött, hogy van igény arra, hogy azok az egyéni vállalkozók, akik katások, és ugye ma a katások kizárólag magán embernek szolgáltathatnak, azt kell mondjam, én személy szerint a katának a ilyenfajta szétválasztásával teljesen egyetértek, mert amikor valaki tényleg bújtatott munkavállalóként 5%-kal szedi ki a pénzt, az mondjuk az egész gazdaságnak káros, és hát a versenytársaknak, a nagyobbaknak is. Tehát ezt meg kellett szüntetni. De ugye a fürdővízzel ne dobjuk ki a gyereket, egy csomó olyan vállalkozás van, aki azért tudna cégeknek is. Tehát, hogyha megtartjuk azt, hogy azok a vállalkozások, akik alapvetően magánembernek szolgáltatnak, és mondok egy vízszerelőt, hát ha kihívják egy céghez, miért ne tudjon számlát adni? Mondjuk azt mondom, hogy 50, a bevétele 50%-a erejéig menjehessen céghez, igen, és akkor ez olyan legyen, mint egy természetbeni juttatás, a cég fizesse ki a természetbeni juttatás adóját, és ez nagyjából egyenértékű egy egyéni vállalkozónak az adózásával, tehát még az adó struktúra is ugyanaz, a költségvetés nem jár rosszul, és a kis vállalkozónak ez egy többlet lehetőség.
Megvette ezt az ötletét a kormány, vagy ez még tárgyalás alatt
Igen, egyébként a Nagy Márton miniszter úrral pont ezzel kapcsolatban a napokban fogunk leülni, mert abszolút nyitott volt erre azt, hogy hát igen, pont viccesen mondta, hát ezért kell egy vállalkozó, aki olyanokat is ki tud találni, amit mi nem.
Jó, hát aztán itt van az alanyi áfamentesség, ugye, amiben úgy látom, hogy nyitott kapukat döngetek.
Hát igen, ez szintén a novemberi kutatásunknak volt az eredménye, hogy bizony, ugye a
12 millió, az inflációval
már
nem
van.
Növelt? Mikor, nem is így tudom, van. Mikor állapították meg a 12 milliót.
19-ben volt, hát azóta pont 50% volt az infláció. Ennek ellenére mi azt mondtuk, hogy most legyen egy két lépcsős, 15 és 18. A kormány úgy döntött, hogy egyből megadja azt az inflációt, tehát tulajdonképp csak valorizálta, de azt kell mondjam, hát erre én csak tapsolni tudok, ha többet ad a kormány, mint amit mi kérünk, azt hiszem az egy jó helyzet.
Jó, van még egy következő téma is, ugye ez a nemzetközi közbeszerzési tapasztalatok átvétele, és az előadásában felhozott példát, hogy azt hiszem 4 országot mutatott meg, hogy Olaszországban és Ausztriában a közbeszerzések
több mint
80%-át a hazai vállalatok nyerték, míg Németországban és Magyarországon olyan 40-valahány százalék.
Pontosítanék, ez a 21-es adat volt, ott Németországé közel 60% volt, a magyar volt nagyjából 50, de a német a COVID előtti időben az is 80 fölött volt. Csak ugye, mivel 21-es adatokat adtunk, nem akartuk. Jó. Tehát ott annak volt egy speciális oka, de Németországban is általában ilyen 80% fölött.
Jó, mit akart ezzel megmutatni?
Tehát az egésznek az a lényege, hogy valamilyen oknál fogva ezeknél, és itt a tulajdonjogot vizsgáltuk, az olasz tulajdonú cégek, az osztrák, a német tulajdonú cégek elsőprő többségben megnyerik a közbeszerzéseket. Míg nálunk, ugye ez durván olyan 50-50% visszamenve évekre. Hát azt gondolom, hogy az meg kell nézni azt a módszert, amit használnak. Egyébként több helyen a kamarának nagyon komoly minősítő szerepe van, és én azt gondolom, mi ebben abszolút nyitottak vagyunk, hogy a magyar vállalkozásokat ilyen értelemben favorizáljuk úgy, hogy az EU jogszabályt betartjuk. Én örülnék, hogyha Magyarországon is 80% lenne az arány.
Jó, hát végül egy olyan kérdést, amit lehet, hogy az elején már föl kellett volna tennem, de most megteszem. A felsoroltakon kívül nem a piac, illetve a tőke hiányzik leginkább a magyar KKV szektornak? A munkaerőt nem is kérdezem, mert azt hiszem, most már kisebb probléma. Tehát...
A piac most egy probléma, de meg kell mondjam őszintén, hogy én muszáj visszatérnem, a tudás a legfontosabb. Mert ha megvan a tudás, akkor ki fogja találni, hogy hogy megy. Mondok egy példát erre, ugye itt vannak a beszállítók. Egy gépkocsi beszállító minimális ráfordítással tudna mondjuk például a fegyvergyártást. Csak mondjuk egy példát mondok, de hogy nagyon könnyen át lehet állni, és ez tudás, nyilván ehhez kellene kormányzati programok, de hogy ha megvan, és mi például ezt most fel fogjuk mérni a teljes ilyen típusú kapacitást Magyarországon, hogy miből, mire lehet átállni.
Jó, de azért a tőke hiány azért az mindenképpen megvan. Azért erről annyit beszéltek a vállalkozások az elmúlt években, én is nagyon sokszor sok helyen hallottam.
Ez kétségtelen tény, tehát tudás, piac, tőke, és de ebben a sorrendben jön, mert hiába adok tőkét, ha nincs tudás, hiába adok, ha nincs piac. Tehát ha ez a kettő megvan, akkor jöhet a tőke meg a pénz, de én azt mondom, hogy most viszont forrás szűke lévén nagyon fontos, hogy olyan feltételrendszereket szabjunk, hogy azok a vállalkozások vállaljanak olyan hozzáadott értéknövekedést, ami a magyar gazdaságnak GDP növekedést jelent. Úgyhogy nem véletlen, hogy mi most megkaptuk a kormányzattól ezt a Demján Sándor tőkeprogramot, és mi úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon jó lehetőség a magyar vállalkozásoknak.
Ez egy ingyen pénz, vagy pedig egy alacsony kamatozású pénz?
Hát azt kell mondjam, én az ingyen pénzt soha nem támogatom. Ez egy olyan tőke, amit 6 évre kapnak, 6 év múlva vissza kell fizetni, de nagyon kedvezményes 5%-os kamattal.
És már lehet jelentkezni erre?
Igen.
Szóval ez már egy március valamikor, ez már február, elindult, ugye?
Február második felébe indult el. És folyamatban van, egész évben folyamatban lesz.
Hát köszönöm a beszélgetést Nagy Eleknek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Nem mondom, hogy új, mert hát ugye tavaly október óta már jó néhány hónapja megválasztott elnökének. Kellemes estét kívánok a továbbiakban.
Köszönöm, én is viszont kívánok, és minden hallgatónak is.
A mai műsor elkészítésében Pap Egon működött közre, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Emőt Pál. További kellemes napot valamennyi hallgatónak.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.